Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A mai evangéliumot a Békés Dalos fordításból olvasom. Ez a Márk evangélium 4. fejezetének az első 20 verse, vagyis egy viszonylag hosszabb részlet, a magvetőről szóló példabeszéd. Jézus egy alkalommal a tópartján tanított. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért bárkába szállt és leült a tavon. A tömeg pedig kint maradt a tópartján. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Halljátok csak, kezdte tanítását. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, néhány szem az út félre esett. Odaszálltak az égi madarak és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csak hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökérhiány elszáradt. Némelyek pedig tövis közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hozott. Akinek füle van, hallja, megfejezte be szavait. Amikor egyedül maradt, tanítványai a 12-vel együtt megkérdezték, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik. Előttetek föltárom Isten országának titkát, a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól. Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bocsánatot ne nyerjenek. Aztán így folytatta. Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az igét veti. Az útfélre elsők azok, akiknek szívébe hull ugyanaz ige, de amint meghallgatták, azonnal ott terem a sátán és kiveszi a szívükből. Hasonlítanak ezekhez a köves talajra hullottak. Meghallgatják az igét, és örömmel be is fogadják, de az nem vert bennük gyökeret, mert álhatatlanok. Mikor az ige miatt baj és üldözés támad, csak hamar eltántorodnak. Mások meg, amelyek tövisek közé hullanak, azok, akik meghallgatják az igét, de a világi gondok, a csalók, a gazdagság és az egyéb vágyak szívükbe lopódzva elfojtják az igét, úgyhogy az meddő marad. Végül a jó földbe hullottak azok, akik meghallgatják az igét, befogadják, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hoznak. Ebben a szövegben igazából két feszültségi pont van. Az egyik, hogy miért szól Jézus példabeszédekben, a másik pedig, hogy mi ennek a példabeszédnek az értelme. Ezt a magvetőről szóló történetet ugyanilyen szerkezetben, tehát hogy példabeszéd, akkor ez a kérdés, hogy miért beszél Jézus egyáltalán példabeszédekben, és utána ennek a példabeszédnek a magyarázata, ez ugyanebben a szerkezetben olvasható a Máté evangéliumban is, és a Lukács evangéliumban is, tehát mind a hárman fontos példabeszédnek tartották, és igazából maga a példabeszéd meg a magyarázat is mind a három szinoptikus evangéliumban szinte egyforma, egyes-egyedül ebben a középső részben van eltérés, tehát hogy mi a példabeszédnek az értelme, és ahogy a Márk evangélium is egy ószövetségi idézetet hozott ide, úgy a másik két evangélium is csak más-más részletet az ószövetségből, amivel hát valamiképpen összefoglalják Jézusnak a mondandóját. Tehát először azzal foglalkozzunk, hogy miért beszél Jézus példabeszédekben. És hát úgy tűnik, magából a kérdésfölvetésből, meg ebből az ószövetségi idézetből, ami nagyon fura. Tehát minthogyha azt sugallná, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bocsánatot ne nyerjenek. Tehát valószínűsíthetjük ebből, hogy az egyik fölvetés, hogy miért beszél Jézus példabeszédekben, az valami olyasmi lehetett, vagy talán a tanítványok erre kérdeztek rá, hogy valamifajta benfentesek megértsék Jézus tanítását, a kívülállók meg ne. Na most ez lehetne egy magyarázat, de nagyon fontos, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi a hangsúlya annak, amit Jézus mondott, vagy hogy hogyan idézi ezeket az ószövetségi részleteket, vagy az evangélista ezt milyen szándékkal, milyen érzelmi töltettel írta le. De minden esetre azért az, hogy Jézus egyáltalán megszólal és szól az emberekhez, ott inkább azt feltételezhetjük, hogy a megértést akarja segíteni. Tehát, hogy valamiképpen egy kicsit ilyen ironikusan, vagy abszurd módon válaszol erre a vádra, hogy talán azért beszél példabeszédekben, hogy ne értsék meg. Valószínűleg, vagy hát szóval meg kell figyelnünk azt, hogy Jézusnak a példabeszédei nagyon-nagyon a hétköznapi életből vett képek. Tehát, akik hallja, az utána elgondolkozhatott rajta. És az is egy érdekes az evangéliumban, amikor Jézus ugyanarra a témára sorozatban mond különböző példabeszédeket. A Máté evangéliumban például az Isten országáról 7 példabeszédet mond rögtön egymás után. És például a Lukács evangéliumban ugye az tékozló fiú történetét is megelőzi 2 rövidebb hasonló példabeszéd, az elveszett bárány és az elveszett drachma példabeszéde. Tehát néha Jézus több példabeszédet is mond. Valahogy ezek a példabeszédek ugye hasonlatok. A közmondás azt mondja, hogy minden hasonlat sántít, tehát bizonyos szempontból persze ezek rávilágítanak az Isten országára, vagy Istennek a bűnöshöz való hozzáállására, lásd tékozló fiú története. Ugyanakkor mégiscsak valamiképpen emberi szavakkal akarunk kifejezni valami, hát földön túli vagy isteni valóságot, és ez nem fér bele a szavakba, tehát nem kell meglepődnünk azon, hogy nem olyan egyszerű ezeket kifejezni, és talán Jézus ezért is használ példabeszédeket, vagy egyszerre többet is, hogy együtt valamiképpen jobban körüljárjon egy témát. Tehát mindenképpen azért azt kell látnunk, hogy Jézus szándéka az az Isten országának a bemutatása, és nem pedig valamiképpen az elkendőzése. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, hogy lehet példabeszédek nélkül is tanítani, tehát a János evangélium nem közöl példabeszédeket. Tehát ott csodás elbeszélés, tehát csodatörténet és vita, párbeszédek, illetve hát Jézusnak a tanítása az, ami megjelenik, és nem ír példabeszédeket. Tehát így is be lehet mutatni Jézusnak a működését, de azért ezzel együtt valószínűleg a történeti hűséghez az áll közel, hogy Jézus példabeszédeket mondott, méghozzá nagyon-nagyon elgondolkodtató hétköznapi ember számára könnyen elképzelhető szituációkból indult ki. Most ez azért is érdekes, mert ez tulajdonképpen a hallgatót egy nagyon tevékeny közreműködésre hívja, vagyis hogy az ő gondolkodásán keresztül fog kibontakozni az üzenet, amit Jézus ugye el akar mondani. Tehát ő nem teológiai mondatokban, nem teológiai szakkifejezésekbe csomagolja ezt, hanem a hallgatót hívja együtt gondolkodásra. És ez azért is nagyon különleges dolog, mert például más vallások szent iratai, azok nem tekintik a hallgatót ilyen értelemben tevékeny résztvevőjének az üzenet kifejtésére, hanem azt mondják, hogy itt van az irat, ezt egy angyal diktálta, és ez így szó szerint értendő, nem kell semmin sem gondolkozni, minden le van írva. Most hát méltányossági okból nem említek ilyet, de hát nagy világvallások esetén is van, hogy ez jellemző, és ez bizony egy kicsit az egész mentalitást meghatározza. Ezzel szemben az, hogy Jézus eleve ezekkel a gesztusokkal nem, hogy így mondjam, nem kész és változtathatatlan igazságokat mondott a hallgatóinak, hanem olyan példákat, hasonlatokat, amin nekik kell elgondolkozni, ez megint csak hát nagyon kifejező, hogy Jézus tulajdonképpen hogy is képzeli a maga működését, az Isten üzenetének a továbbítását, és ebben milyen szerepet szán a hallgatóinak. Hát ezen túl akkor az a nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi ennek a példabeszédnek az értelme, és itt pedig hát azzal találkozunk, hogy a Szentírást maga a Szentírás magyarázza, az egyik részlete rávilágít a másikra, és ezt is nagyon jó, hogyha észrevesszük, hogy a Szentírás mondatai azok nem állnak meg feltétlenül önmagukban, nem önmagukban vagy szövegkörnyezetből kiragadva kell őket értelmezni, hanem az egész Bibliának az összefüggéseiben. És hát itt érdekes, hogy Jézus megadja a példabeszédnek az értelmezését, szinte ehhez már nem is kellene semmit sem hozzáfűzni, de hát azt mondja, hogy ugye 4 talajtípust említ, nyilván nem azért, hogy beskatujázzon bennünket, hanem azért, hogy arra biztasson, hogy az egyik minősítésből átkerüljünk a másikba. Tehát hogyan fogadjuk az Isten igéjét? Ugye a példabeszéd megértése az is szükséges, hogy mi úgy készítjük elő a földet, hogy felszántjuk, belevetjük a magot, és utána elboronáljuk. A palesztin termelési viszonyok mások voltak, nagyon gyenge volt a föld, sziklás, köves, és éppen ezért a magvető kiszórta a magot, és utána valahogy, ahogy lehetett, megpróbálta beásni a földbe. Így vetettek, tehát valóban nem tudta a magvető, hogy az a mag hova fog hullni, hogy ott egyáltalán be lehet-e azt forgatni majd a földbe. Na most az első talajtípus az az, hogy meghallgatják, de a sátán kiveszi a szívükből. Tehát igen, vannak emberek, vagy lehetünk mi magunk is így, hogy meghallgatjuk és úgy érezzük, hogy ez az élet a mai világ számára totálisan idegen, egyáltalán nem használható, a világot nem ez érdekli, vagy engem nem ez érdekel, hát ez egy hozzáállás. A másik talajtípus az ugye az, hogy meghallgatja, be is fogadja örömmel, az nem ver gyökeret, mert álhatatlanok. Igen, tehát meghalljuk, örülünk neki, bólogatunk, igen, így kéne élni, de akkor, amikor nem tudom, a munkahelyünkön, vagy a családunkban azt mondják, hogy hát, ezt te egyáltalán hogy gondolod, akkor rögtön visszahőkölünk, hogy jaja, nem, hát én azért nem, így nem, te ezzel nem értek egyet. A harmadik az, hogy tövisek közé hull, ki kell, hamar ki kell, tehát kvázi nagy a lelkesedés, úgy érzi az illető, hogy igen, ezt kell megvalósítani, és utána pedig azt mondja, hogy meddő marad, mert a csalók a gazdagság, a világi gondok és egyéb vágyak. Vagyis úgy érzi az ember, hogy majd, most még nem, most más problémám van, most olyan dolgokkal, pénzzel kell foglalkozni, vagy hát most van itt az élet, nem, most még nem, majd egyszer talán igen, nagyon szép lesz, de nem most. Tehát valamiképpen ki a negyedik talaj, ki az utolsó talajtípus, aki termést hoz, hát azt gondolom az, aki az előző 3 talajtípus valamelyikében magára ismert. Mert aki magára ismert, az befogadja az igét, és utána termést tud hozni. Úgyhogy hát olvassuk úgy, hogy ismerjük fel, hogy ránk melyik jellemző, és akkor utána átkerülünk a jó föld kategóriájába. Köszönöm a figyelmüket, technikai munkatársamnak, Pál Völgyi Sándornak, és köszönöm a közreműködést, dicsértessék a Jézus Krisztus!